Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Katonai tiszteletadás mellett Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, Kajári Ferenc altábornagy, a honvéd vezérkar főnökének helyettese és Mudra József ezredes a budapesti helyőrség dandárparancsnokának jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót a nemzeti gyásznapon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az országház előtti Kossuth Lajos téren. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon. A nemzeti lobogó felvonását a himnusz, félárbócra eresztését a szózat hangjai kíséretében a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár 32. testőrezred katonái végezték. A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a Gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály és a Nemzeti Lovas Díszegység. A Nemzeti Gyásznapon emlékkoncertet rendeznek a budapesti Szent István Bazilikában, amelyet a Bartók Rádió 18 órától élőben, az M5 kulturális csatorna pedig 22 óra 42 perctől felvételről közvetít. Az emlékkoncertet követően a bazilika főlépcsőjén közös gyertyagyújtás lesz. November 4-ét a kormány 2013-ban hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánította. Ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk. A veszélyhelyzet meghosszabbítására adhat felhatalmazást az országgyűlés hétfőn, e heti háromnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottnál korábban 11 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Szabó János, volt országgyűlési képviselőről. A napirend előtti felszólalók között szót kap Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószóló is. Képviselői mandátumigazolás és eskütétel is várható. A fideszes Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő lett. Az ő országgyűlési képviselői helyét Hegedűs Barbara foglalhatja el. Vita lesz, majd döntés várható a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításáról, amely alapján az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzetet 2025. május 18-ig meghosszabbítsa. Ugyancsak döntenek az összeférhetetlenségi szabályokon változtató, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvénymódosításról. A határozathozatalokat követően megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, azt követően pedig a kormány tagjait interpellálhatják a képviselők. A parlament 8 előterjesztés bizottsági jelentésének és összegző módosító javaslatainak vitáját is lefolytatja. Ezek között szerepel egyebek mellett a tavalyi zárszámadás. Magyarország a tehetségek földje, ezért nem hagyható, hogy akár csak egy tehetség is elkallódjon, hangoztatta az Innovációs és Kulturális Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Varga Bajusz Veronika azt mondta, a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjpályázatot azért hirdették meg tavaly, hogy motiválják a fiatal tehetségeket felkaroló, versenyekre felkészítő pedagógusokat. A múlt évi tapasztalatok alapján átláthatóbbá tették a pályázati felületet, és egyszerűsítették az adminisztrációs folyamatot. jegyezte meg az államtitkár, hozzátette. A pályázatot 1,5 milliárd forintos keretösszeggel hirdették meg. A nyertesek 10 hónapon keresztül havi nettó 75 ezer forint ösztöndíjat kapnak. A pályázatokat november 10-ig várják. Az ösztöndíjra 2000 pedagógus pályázhat a Kárpát-medencéből. Végül az időjárásról. A kezdeti szinte zavartalan napsütést követően késő délelőttől északkelet felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, de elsősorban a Dunántúl délnyugati harmadán, felén egészen estig derült maradhat az ég. Csapadék ekkor sem valószínű. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad, inkább csak az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az akkor északira, északnyugatira forduló szelet. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de északkeleten ennél alacsonyabb értékek is lehetnek. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Vitéz Bacsi József, hangszertanárt, zenetanárt, vitézt, méhészt, röviden így mutathatnám be, de a beszélgetésünkből több minden kiderül Önről. Kezdjük akkor beszélgetésünket, hol más, hol mint a gyermekéveknél. Egy milyen családba születettem vele?
Most köszöntöm a hallgatókat. Én egy tanári családba születtem. Édesanyám nyelvtanár, édesapám meg hangszertanár.
Akkor nem is volt kérdéses, hogy Önből is tanár lesz.
Így van. Nekem az két furcsaságom volt. Én ugye Kárpátalján születtem, 73 február 8-án, és először, mikor gyermekéjeimbe bekerültem az óvodába, az volt a két furcsa tapasztalásom, hogy ott a gyerekek nem tudnak még hangszeren játszani, és egy furcsa magyar nyelvet is beszélnek. Utána derült ki a számomra, hogy oroszul, ukránul és ruszinul is beszéltek a többi gyermek, ahol én is óvodába kerültem. A hangszertudásom meg ez édesapámtól örököltem, engem nagyon érdekelt, és én már 4 éves koromban tangóharmonikáztam, 3 évesen meg már egy kézzel, és idővel derült számomra ki, hogy nem ők voltak a furcsák, hanem én.
Szó szerint beleszületett a zene szeretetébe, és már gyermekként megszerette a zenét.
Így. Jó a megalapítás. Nagyon szerettem a zenét. Az első hatásom az volt, hogy ugye Kárpátalján még vannak a mai napig is egy olyan szokás, hogy szerenád. Ez május 1-e hajnalára készült, és édesanyám még éjszaka hajnalba felkeltettek, és mondták, hogy figyelj, figyelj. Nem tudtam, hogy mire kell figyelni. Síri csend volt, sötét volt, és egyszer csak is angyali zeneszóra lettem figyelmes, kinyitották az ajtót, előtte 2-3-szor felkapcsolták a villanyt, hogy világítást, hogy fogadják a szerenádat, és kinyílt az ajtó, és ott volt édesapám, meg egy pár felnőtt és csodaszép, tehát bőgő, hegedű, cimbalom, tangóharmonika, klarinét szóra. Ettől nem szabadulok a mai napig, ettől a hatástól, és így kezdtem bele mindenben. Nem tudtam, hogy mi az, de azt tudtam, hogy ezt szeretném. Ez a felnőtt férfiak, vagy családapák, így köszönik meg a hölgyeknek, a lányuknak, az egész éves, olyan, mint egy március, mint egy nőnap lenne, de evel igen, sokan énekelnek is az ablak alatt, tehát evel megköszönik, hogy vannak.
Ez egy ilyen kárpátaljai szokás?
Igen, egész Magyarországon volt, de most igen, nálunk még van, meg Beregszászon, ha jól tudom, még mindig élő szokás. A kisebb hölgyeknek májusfának hívják, hát ilyen nyírfa feldíszítve lufikkal, színes szalagakkal, díszes kosár benne virággal, minél nagyobb hölgy, egy cserepes, két cserepe, három cserepes, a mennyasszonyok meg hófehér nagy május kosarat kapnak, és persze versenyeznek a fiatal emberek, hogy éjfél és reggel 4 között megkapják a hölgyek. Aki közelebb van a éjféltől, éjfél után, az egész évben ő a mennyasszony.
Akkor ez május 1-jéhez kapcsolódó szokás önöknél, a szerenádadás. Nem csak kosarat adnak, meg májusfát állítanak, hanem még szerenádot is adnak május 1-jére virradóra. Ha jól veszem ki a szavaiból.
Pontosan, ez egy szép, régi magyar szokás.
Valóban a május kosáradás és a május fállítás számunkra is ismeretes, erről a szerenádadásról én még nem hallottam, de hála jó Istennek, akkor ennyivel is okosabbak lettünk. Hol végezte iskoláit?
Hát én Viskán születtem, ez egy régi magyar koronaváros, tehát egy ilyen 25 ezer lakosú, tehát 15 ezer a belvárosnak a magyar lakta része, és a környező kis falvakból, így lehet elmondani, három gyárunk volt, tehát egy butargyár, egy konzergyár, meg egy hígangyár, tehát a Szovjetunióhoz képest ez egy nagy községnek számított. Itt tanultam zeniskolába, elég sok zene tudó ember jött ide Magyarországra, például a Szalonna is, Bandája is, Edwin Marton, meg sok mindenki, meg a szerénységem én is, onnan származom.
Zenét tanult általános iskolában, középiskolában, és ilyen is a végzettsége, tehát szakirányú képesítést is szerzett, ahogy be is mutattam, hangszertanár. Milyen hangszeren és hangszereken játszik ön?
Nekem nem a foci, meg a pingpong, meg a sakk volt a kedvencem gyerekkoromban, hanem a hangszereket. Tanulmányoztam, 9 hangszeren játszok valamilyen szinten. Én nekem mindig az volt a szórakozásom, hogy szétszedtem, megnéztem. Igaz, sokszor édesapám ennek nem örült, mikor le akart ülni zongorázni, és rájött, hogy le van hangalva a hangszer, vagy a dob, vagy az organához valaki hozzányúlt. Volt néha megrázó élményem, mert régi organák nem olyanok voltak, hogy kihúzzuk a konnektorba, és már nem kap elektromosságot. Rá kellett jönnem nagyon gyorsan, hogy az még elektromossággal terített eszköz, úgyhogy megtanultam ezt is.
És mi a kedvenc hangszerem? Ebből a 9 hangszert említett? A 9 hangszerből van-e kedvence, amelyen valami miatt nagyon szeret játszani?
Hát ez olyan, mint a napi hangulat az embernek. Mikor mi? Ugyanúgy fogyasztok mindenféle zenét, valamikor metált is meghallgatok, valami klasszikust, mikor népzenét, mikor tánczenét, ugyanígy vagyok a hangszerekkel is, mikor olyan kedvem vannak, hegedülek, mikor olyan zongorázok, szintetizátor, mikor furulja, mikor szájharmonika, mikor mihez van hangulatom, tangó harmonikát is nagyon szeretem, talán nem is tudnék semméket kiemelni, úgyhogy mi a pont kedvenc.
Jó dolog is az, hogy valaki tud hangszeren játszani, és az pedig még jobb dolog, hogy mindezt át tudja adni a fiatalabb nemzedéknek. Önnek megadatott ez, és megadatik ez, hiszen tanítja a gyerekeket. Mire is?
Hát én hangszerre tanítom, és akkor ugye azt szokták mondani, hogy akkor kerek az ember élete, ha tanul, tanítja, és megmutatja, hogy kell ezt a hangszert, vagy bármilyen szakmát. Tehát, hogy mi a végeredmény. Persze, életünk végig mindig fejleszteni kell magunkat. Mindig van egy újabb megoldás, egy újabb cél, amit el kell érni.
És ön most mit szeretne elérni? Vannak még újabb és újabb tervei és céljai a zenéléssel kapcsolatosan, a hangszerekkel kapcsolatosan?
Igen, mindig vannak új megoldások. Most jobban szeretnék a több nyelvet megérteni, mert akkor szakirodalmat is tudnám olvasni jobban. És most a újabb hangszer, amit megvédtem PET-2-vel, az a Keyborg szintetizátor. Itt a stílusszerkesztés még gyerekcipőbe jár nálam. Meg minél több zenekar hallgatok, mindig igyekszem az ők technikáját átvenni, és ha már tudom, akkor átadni a fiatalságnak.
Jelenleg több településen is tanít.
Igen, Gelején, Mezőn, Nagy Mihályon, Keresztesen is szoktam tanítványokat tanítani, és egy zenetanadában is dolgozom, besegítőként Geszthelyen.
Mindemellett pedig vitézként is bemutattam önt. Hát hogyan lett önből vitéz?
Hát ez egy megtisztelő dolog lett. Dédapám érdem szerint kapta, nagyapám meg második szület fiúként örökölte, várományosként, és mivel átjöttünk Magyarországra 95-be, kértem felvételt a rendtől, és mivel hogy átnézték a erkölcsi bizonyítványomat, és megállapították, hogy igen, tagja lehetek a rendnek, így 2000-ben vitézi avattak még, én nagyapám éltébe.
Mit jelent az, hogyha valaki vitéz? Mi az ön feladata vitézként?
Hát a magyarságot segíteni, politikamentesnek lenni, minden jóra tanítani a fiatalságot, ami erre indul, telik.
És büszkén használja is a nevében a vitéz megnevezést.
Igen, nagyapámnak ez volt még a kívánság, hogy vegyem fel a nevem elé a vitézi megnevezést, és igen, mindig, mikor bemutatkozok, ő még eszembe jut.
Beszélgetésünk folytatásában beszéljünk életének másik fontos szegmenséről, a méhészetről. Hogyan lett önből méhész, és mióta is méhészkedik?
5 éve méhészkedek komolyan. Először vásároltam 3 családot, mert érdekelt, mindenre nyitott is vagyok. Tehát mikológiával, tehát gombaszakértőként is szeretném, még a következő tervem ez lenne, és a méhekkel elkezdtem foglalkozni, mert nagyon érdekelt. Beleolvastam 1-2 folyóiratba, és megpróbáltam. És rájöttem, hogy sokkal bonyolultabb ez a dolog, mint minden szakma, ami kívülről úgy látszik, hogy úgy, de könnyű. Hát nem. Rájöttem, hogy amit tudok, vagy kezdtem tanulmányozni, még az elején sem vagyok.
3 családdal kezdtem, jelenleg pedig már 16 családja van. Hát hogyan bővült a mély családok száma az ön méhész életében?
Hát sok jó ember van, és vannak olyan emberek, akik még tartanak a méhektől, mikor kiszáll egy új raj, szólnak nekem, és befogadom őket, és utána elkezdek velük dolgozni, megteremtem nekik azokat a dolgokat, amitől még jobban érzik magukat, és így megszaporítom.
Bizony, osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy nem véletlenül találkoztunk a közelmúltban, kedves kolléganőm házánál is építkezés zajlott, és bizony az építkezésnél nem várt fordulat következett, miszerint ott volt egy mély család, amelyet szerettek volna megmenteni. Így jött a képbe, mint a megmentő, szó szerint megmentette őket is, az építkezést is, és a mély családot is. Jelenleg pedig ez a mi család most már az ön birtokában van. Nem semmi azért ezt kivitelezni. Oda megy, és valóban azokat az ismeretlen méheket, hát idézőjelben megszelidíteni. Meg kell szelidíteni ezeket a méheket?
Hát igen, hát nem szeretik az, ha valakinek a házába belemennek. És itt is nem lehetett látni, mert körülbelül egy 5-10 centis résen közlekedtek a méhek egy házfalában. És ugye a kolléganő megkérdezte, hogy mennyi idő. Mondtam, hogy erre nem tudok választ adni, csak először megpróbálom bontani, megnézni, hogy milyen nagy a család. Hát ahogy kibontottam, eléggé meglepődtem, mert tudni kell, hogy egy kezdő raj olyan 20 ezer példányos. Ez meg olyan 60-70 ezer példányos, hatalmas nagy család volt, aki persze nem szerette, hogy ott vagyok, de mivel, hogy a füstölőben én taplógombát, meg korhadékot, te természetes anyag használom, így nem voltak annyira agresszívek, és sikerült egy 4-5 nap alatt összegyűjteni őket, áttenni a kaptárba, és utána elhozni magamhoz az erdőbe, ahol pont akkor kezdett virágozni a napraforgó tábla, úgyhogy teljesen boldogan kezdtek gyűjteni mézet.
Gördülékenyen és simán sikerült átmenteni ezt a családot, olyan egyszerű ezt kimondani, ugye? De hát nem olyan egyszerű ezt valóban az életben megvalósítani. Hogyan működik egy mély család? Legyen olyan kedves, beszéljen nekünk erről. Ön a szakember, aki már kitanulmányozta ezt, aki éli a mindennapokban, velük együtt él, látja a rendszerszerű, hierarchikus működésüket. Nagyon okos állatok ezek a méhek, ugye? Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
Így van. Hát nem véletlenül mondják, hogy ha méhek nem lesznek, akkor mi se leszünk.
Ez egy nagy és örök igazság, nem csak ön említi. Sok riportalanyomtól hallottam már ezt a mondatot. Erre oda kell figyelnünk.
Igen. Mielőtt nem voltak méheim, olvastam, hogy a gyümölcsfák 5-10%-kal több gyümölcsöt teremnek, és ez így is van. Ahogy megjelent a három család, ha odáig nem tudom, csak egy példát mondom, 10 kilóval ma szüröteltem le a almafáról, így már 70-et tudtam. Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt a nagy munkát, a porzást, meg mindent, meg ugye nem utolsó sorban finom mézzel is ajándékozzák be a odafigyelést. Ugye rengeteg méz van, például az első pergetésünk, ugye az a repceméz, az, aki nem allergiás, az is tudja fogyasztani. A többi, mert ugye mindegyik ízlés szerint, tehát a akászméz, az későbben kristályosodik, tehát az tévhit, ami elkezd, mint ahogy szokták mondani, cukrosodni, az hamisítvány, nem pont az a hamisítvány, ami nem cukrosodik. Az olyan, mint a só is, ami nem kezd összeállni, az már ott nem igazi kősó.
Szóval, hogyan is működik egy mély család?
A mély családban egyetlen egy királynő van, aki 4-5, akár 6 évig is tud élni. A dolgozók olyan 28 napig, maximum 60, mikor intenzív munka van, akkor olyan 28-30 napig élne, és télen, ugye akkor teljesen másképp működnek, mert akkor csak a hőjüket hagyják le, és egymás melegítve, tehát késő labdába állnak össze, a belsőben persze ott van a királynő, és a telet így vészelik át.
Nyáron pedig dolgoznak, nem is akármilyen szorgalommal, szorgos méhecskék.
Pontosan. Február végétől, március elejétől, amikor már eléri a hőfok 15 fokot, akkor elkezdenek tisztuló repülést intézni a család, akkor körülbelül 20 ezer példányból áll a család, dolgozókból és a királynőből. És utána a napos petékből a udvartartása, mondhatni ugye udvartartása a királynőnek, az olyan 8-9 méh körül van, ők eldönték, hogy a napos petékből dolgozom én, legyen here vagy királynő. Tehát ha hereit szaporításra használják, a dolgozó méheket, ugye azok mindent is csinálnak, tehát a heriknek csak az a dolguk, hogy szaporodjanak, tehát bepárosítják a királynőt. A királynő meg akkor jelenik meg, ha a helyet kinövik, és akkor kifejlődik egy új királynő, és a régi elhagyja helyet, körülbelül 20 ezer példányon, és a többi meg megint ez a körforgás előindul. De a kaptárnál ott könnyebb dolgunk van, mert tudjuk bővíteni a fészket a keretekkel, és hogy megkönnyítsük, meghosszabbítsuk a méhek életét, műléppet beszoktunk tenni nekik, és így nem annyi energiájukba kerül, és másra tudnak koncentrálni.
Mi a felépítése egy mély családnak? Itt már említett bizonyos szakszavakat, de számomra a beszélgetésre készülve olyan érdekes volt, hogy említette, hogy létezik azért néhány mély, talán már említést is tett róluk, akik eldöntik, hogy kiből lesz királynő, kiből lesz dolgozó, őket hogy nevezzük, vagy ők a döntő méhek?
Hát igen, ők ott vannak a királynő mellett, és ők etetik, és ők parancsolnak mindenkinek. Ugye folyamatosan ugye cserélődnek, mert 28 naponként véget ér az életük. Ez azért van, mert a méhek ugye virágporral is mézzel táplálkoznak, a királynőt pedig méhpempővel etetik, és így a élete 4-5 évre hosszabbadik, és ők mondják el, hogy most vizet kell hozni, mert a páratartalom közel 95% kell, hogy legyen, hogy a napospeték és a fiasak ilyen zselés anyag, tehát ilyen nyírkos, meleg környezetben legyenek, 38 fok körülbelül az átlag hőmérséklet folyamatosan, tehát ilyen közeket kell elképzelni, és ezt, ha meleg van, akkor kifelé fújják a levegőt, vagy befelé a hideget, tehát mindig ezt az ideális állapotot tartják fent.
Önt megismerik már a méhei? Gondolom, hogy nagyon intelligens állatok, tehát az illatot és a szagot nagyon jól be tudják tájolni, gondolom én.
Így van, és nagyon vigyázni kell, mikor az ember közelükbe megy, mert nem lehet dezodort, vagy bármit, mert akár banánt se, mert például az citrus az idegen gyümölcs, és támadnak. Tehát se a füstöt, cigarettát, vagy alkoholt, vagy bármit, ők ezt elvetik, tehát nem fogadják el.
Nagyon érdekes, amit mond. Tehát akkor tulajdonképpen semmilyen illat nem lehet önön, amikor a méhei közé megy.
Ez így van. Egy ilyen természetes anyagokból szappant lehet használni tisztításkor, alkohollal, ugye akkor nem érzik, hogy ez így valami támadás.
Mi szavakkal beszélünk egymással, és így értjük meg egymást, de a méhek hogyan kommunikálnak egymással?
Hát nekem nagyon pozitív és érdekes volt, mint zenészként, hogy a méhek tánccal kommunikálnak. Tehát ha valami kutató méh talál nektárt vagy virágport, akkor visszamegy a kaptárba, és letáncolja. Minden információt átad, hogy milyen tájoláson kell, milyen messze van, és mit talált ott azon a helyen, és akkor eltáncolja a többieknek, és akkor megint jön egy csapat, végigmegy, hoznak mintát, és akkor innentől kezdve a udvartartás eldönti, hogy mit is hova tegyenek.
És mit gyűjtenek, mert hogyha elkezdenek egyfajta mézet gyűjteni, akkor csak azt gyűjtik, nem keverik egymással a mézeket.
Nem. Így van, ha akácnektárt gyűjtenek, akkor csak akácnektárt, ez meg van beszélve, vagy mondhatjuk a saját nyelvüken.
Le van táncolva.
Így van, le van táncolva, és innentől kezdve csak azt a nektárt gyűjtik.
Ha már méhekről és mézekről beszélgetünk, önnek van-e kedvenc méze, amelyet nagyon szeret valami miatt?
Hát én nagyon szeretem mindent. Tehát nincs kivétel, mindegyiknek más a állaga, más az íze, én imádom mindegyiket. Az elején, mikor elkezdtem még méhészkedni, azt hittem, hogy nem szeretem, de ugye...
Akaratlanul meg kellett kóstolni.
Igen, nem szoktam hozzá az ízéhez, és most már igen, a kedvencem mindent evel fogyasztok.
És egészséges is.
Így van. Természetes antibiotikum. Mindenkinek azt ajánlanám, hogy a reggelt úgy kezdje, hogy vegyen be egy kanál kis mézet, tiszta vizet, és úgy induljon a napja, utána lehet vitamin, stb. Tehát természetes fertőtlenítő, természetes antibiotikum. Ez az egyetlen olyan anyag, olyan ételünk. Volt olyan ország, amiben az állampolgárok háború alatt nem tudtak hozzáférni ételhez, és így élték túl. Tehát benne van az összes ásvány, vitamin és táplálék, amiben több hónapot túl lehet élni.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, remélhetőleg sikerült bemutatni, ízelítőt adni az ön sokoldalúságából. Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret a szakmáiban, hiszen tényleg sok mindennel foglalkozik. Mi tartja még mind a mai napig lázban önt, és hogyan fogalmazná meg a szakma szeretetét? Mi az ön arszpoétikája?
Szerintem nyitottság és kíváncsiság, meg hála. Mert fentiek adtak mindent. Szemet, egészséget és lehetőséget.
Köszönöm szépen a beszélgetést Vitéz Bacsi Józsefnek, aki hangszertanár, vitéz és méhész is. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Viszont kívánom mindenkinek, aki hallgat bennünket.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikája. Október 24-én tették közé a Vatikánban Ferenc pápa Dilexit Nos, szeretett bennünket kezdetű enciklikáját, és noha másnap röviden be is mutattuk, e mostani vasárnapi adásunkat egészen e témának szenteljük. A 220 pontból álló spanyol nyelven írt enciklika arra hív bennünket, hogy újítsuk meg a Jézus szíve iránti tiszteletünket, hogy ne feledkezzük meg a hit gyengétségéről, mások szolgálatának öröméről és a küldetés iránti buzgóságról. Jézus szíve ugyanis szeretetre ösztönöz és testvéreinkhez küld bennünket. Szeretett bennünket, mondja Szent Pál Krisztusra utalva, hogy ráébresszen bennünket arra, hogy ettől a szeretettől semmi sem szakíthat el bennünket. Így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, amelynek címét a szöveg kezdő szavai adják, Dilexit Nos, alcíme pedig Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről. Nyitott szíve megelőzés feltétel nélkül vár bennünket, anélkül, hogy bármilyen előzetes követelményt támasztana, hogy szerethessen bennünket, és hogy felajánlja bátorságát. Elsőként ő szeretett bennünket. Jézusnak köszönhetően megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Krisztus szeretete, amelyet szent szíve jelképez. Abban a társadalomban, amelyben elszaporodnak a vallásosság olyan formái, amelyek nem utalnak egy szeretet Istennel való személyes kapcsolatra, és amikor a kereszténység gyakran elfelejti a hit gyengétségét, az odaadó szolgálat örömét, a személytől személyhez szóló küldetés buzgóságát, Ferenc pápa azt javasolja, hogy mélyebbről ismerjük meg a szeretetét, amelyet az ő szent szíve jelképez és arra biztat, hogy újítsuk meg iránta való hiteles tiszteletünket, emlékezve arra, hogy Krisztus szívében az egész evangéliumot megtaláljuk. Szívében végre felismerjük önmagunkat és megtanulunk szeretni. Szemlá Tamást a világ elveszítette szívét. Ferenc pápa elmagyarázza, hogy Krisztus szeretetével találkozva képessé válunk testvéri kapcsolatok létesítésére, minden ember méltóságának elismerésére és közös otthonunk közös gondozására, ahogyan arra a Laudato Si és a Fratelli Tutti kezdetű enciklikáiban is buzdít bennünket. Az enciklika kétértésének bejelentésekor a június 5-i általános kilogatás végén a pápa azt mondta, hogy tavaly december 27-én volt a 350. évfordulója annak, hogy Jézus szent szíve először jelent meg Alakok Szent Margitnak. Ekkor egy olyan ünneplési időszak kezdődött, amely jövő év június 27-én ér véget. A szívhez való visszatérés fontossága. Ez a Jézus szívének szeretetéről szóló enciklika, amely egy rövid bevezetőből és 5 fejezetből áll, összegyűjti, ahogy a Szent Atya júniusban fogalmazott, a korábbi tanító hivatali szövegeknek és a Szentírásig visszanyúló hosszú történelemnek az értékes gondolatait, hogy újra javasolja az egész egyháznak ezt a lelki szépségben gazdag kultikus formát. Az első fejezet, a szív fontossága elmagyarázza. Miért szükséges visszatérni a szívhez egy olyan világban, amelyben megkísér bennünket, hogy telhetetlen fogyasztókká és a piac gépezetének rabszolgáivá váljunk. A dokumentum elemzi, mit értünk a szív alatt. A Biblia úgy beszél róla, mint arról a középpontról, amely minden felszín mögött ott van. Mint egy olyan helyről, ahol nem számít, mit mutatunk kifelé, vagy mit rejtegetünk, ott, ami magunk vagyunk. A szívhez vezetnek a fontos kérdések. Milyen értelmet akarok adni az életemnek, a döntéseimnek, vagy a tetteimnek? Ki vagyok én Isten előtt? A pápa rámutat, hogy a szív jelenlegi leértékelése a görög és kereszténység előtti racionalizmusból, a kereszténység utáni idealizmusból és a materializmusból ered, így a nagy filozófiai gondolkodásban olyan fogalmakat részesítettek előnyben, mint az értelem, az akarat vagy a szabadság. És mivel a szívnek nem találtak helyet, még az eszméjét sem dolgozták ki kellő mélységben annak a személyes középpontnak, amely mindent egyesíteni képes. Ezzel szemben a pápa arra figyelmeztet, hogy fel kell ismernünk, hogy én vagyok a szívem, mert ez az, ami megkülönböztet, ami lelki identitásomban meghatároz, és ami másokkal közösségbe kapcsol. A szívből kiindulva megváltozhat a világ. A szív az, ami egybekapcsolja a töredékeket, és ami lehetővé tesz minden hiteles kapcsolatot, mert az a kapcsolat, amelyet nem szívvel építünk, képtelen legyőzni az individualizmus bomlasztó hatását. Olyan szentek lelkisége, mint Loyolai Szent Ignác és Szent John Henry Newman, arra tanít bennünket, írja a Szent Atya, hogy Jézus élő és jelenlévő szíve előtt a lélek által megvilágosított elménk megérti Jézus szavait. És ennek társadalmi következményei is vannak, mert a szívből kiindulva megváltozhat a világ. Szeretett gesztusok és szeretett szavak. A második fejezet Krisztus szeretetének gesztusairól és szavairól szól. A gesztusokat, amelyekkel barátként bánik velünk és megmutatja, hogy Isten közelség, együttérzés és gyengétség a szamariai asszonnyal, a Nikodémussal, a prostituáltal, a házasságtörő asszonnyal és az út szélén várakozó vakkal való találkozásában látjuk. Tekintete, amely lénye legmélyét kémleli, azt mutatja, hogy Jézus egész figyelmét az emberekre, gondjaikra, szenvedéseikre fordítja. Úgy, hogy megcsodálja a jó dolgokat, amelyeket felismer bennünk, mint a századosban, még ha mások nem vesznek is róluk tudomást. Legbeszédesebb szeretett szava a keresztre feszítettsége, miután barátját Lázárt megsiratta, és szenvedett az olajfák kertjében annak tudatában, hogy erőszakos halált fog szenvedni azok keze által, akiket annyira szeretett. Annak a szívnek a titka, amelyet annyira szeretett. A harmadik fejezetben ez az a szív, amely annyira szeretett, a pápa felidézi, hogy az egyház miként gondolkodik és gondolkodott a múltban az Úr szívének szent misztériumáról. Ezt 12. Pius Haurietis Aquas kezdetű enciklikájára hivatkozva teszi, amely a Jézus szíve tiszteletről szól. Világossá teszi, hogy Krisztus szívének tisztelete nem egy Jézus személyétől elválasztott szervnek az imádata, mert az egész Jézus Krisztust imádjuk, az ember élet Isten fiát, akit egy olyan kép ábrázol, amelyen ki van emelve a szíve. A húsvér szívképe, hangsúlyozza a pápa, annak szemlélésében segít, hogy Jézus Krisztus szívének szeretete nem csak az isteni szeretetet foglalja magában, hanem az emberi szeretet érzelmeire is kiterjed. Jézus szíve, folytatja Ferenc pápa, 16. Benedeket idézve, hármas szeretetet tartalmaz. A fizikai szív érző szeretetét és kettős lelki szeretetét, az emberi és isteni szeretetét, amelyben a végtelent találjuk a végesben. Jézus szentséges szíve az evangélium összefoglalása. Egyes, különösen a Krisztus szívét tisztelő szenteknek a látomásai, mutat rá Ferenc pápa, jó ösztönzők, amelyek motiválhatnak és nagyon hasznosak lehetnek, de nem olyasmik, amiket a hívők kötelesek lennének úgy elhinni, mintha Isten szavai lennének. A pápa ezután 12. Piusszal emlékeztet arra, hogy nem lehet azt mondani, hogy a Jézus szíve tisztelet magánkinyilatkoztatásnak köszönheti eredetét. Ellenkezőleg, a Krisztus szíve iránti tisztelet lényegileg fontos keresztény életünkhöz, amennyiben teljes hívő és imádó nyitottságot jelent az Úr isteni és emberi szeretetének misztériumára, olyannyira, hogy ismételten kijelenthetjük, hogy a Szent Szív az evangélium összefoglalása. A pápa azután arra biztat bennünket, hogy azért újítsuk meg a Krisztus szíve iránti állítatunkat, hogy ezzel is fellépjünk egy test nélküli lelkiség új megnyilvánulásai ellen, amelyek elszaporodnak a társadalomban. Vissza kell térni az evangélium megtestesült összefoglalásához, szemben a csak külső tevékenységekre összpontosító közösségekkel és pásztorokkal, az evangéliumot nélkülöző strukturális reformokkal, a megszállott szervezetekkel, a világias projektekkel, a szekularizált elgondolásokkal és szükségesként beállított javaslatokkal, amelyeket időnként mindenkire rá akarnak erőltetni. Az inni adó szeretet megtapasztalása. Az utolsó két fejezetben Ferenc pápa azt a két szempontot emeli ki, amelyeket a szent szív iránti tiszteletnek együtt kell tartania, hogy továbbra is tápláljon bennünket és közelebb vigyen az evangéliumhoz. A személyes lelki tapasztalatot, valamint a közösségi és misszionáriusi elkötelezettséget. A negyedik fejezet, az inni adó szeretet, újraolvassa a Szentírást, és az első keresztényekkel együtt felismeri Krisztust és az ő nyitott oldalát abban, akit átszúrtak. Benne Isten önmagára utal Zakariás könyvének proféciájában. Ez az átszúrt oldal nyitott forrása nép számára, hogy oltsa Isten szeretete iránti szomját, hogy lemossa bűnt és a tisztátalanságot. Több egyházatja említette a Jézus oldalán lévő sebet, mint a lélek vizének forrását. Mindenek előtt Szent Ágoston, aki utat nyitott a Szent Szív, mint az Úrral való személyes találkozás helye iránti tiszteletnek. Apránként ez a sebzett oldal, emlékeztet a pápa. A szív alakját vette fel, és az enciklika felsorol számos női szentet, akik elbeszélték tapasztalataikat a Krisztussal való találkozásról, amelyet az Úr szívén való megpihenés jellemzett. A modern kor hívői közül az enciklika elsősorban Szarézi Szent Ferencről beszél, aki a lelkiéletre vonatkozó javaslatát két nyilvessző által átszúrt szívvel ábrázolja, amelyet tüvis korona vesz körül. Ez a lelkiség jelentős hatást gyakorolt alakok Szent Margitra, aki elmondja, hogyan jelent meg neki Jézus Parélumóniában 1673. decemberének vége és 1675. júniusa között. A nekünk közvetített üzenet lényege azokkal a szavakkal foglalható össze, amelyeket Szent Margit hallott. Íme az a szív, amely annyira szerette az embereket, és amely mindent odaadva egészen kimerítette és felemésztette magát, hogy tanúságot tegyen nekik szeretetéről. Lizjői Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác és Szent Faustina Kowalska. Lizjői Szent Terézről a dokumentum felidézi, hogy számára Jézus az, akinek szíve az enyémmel egy ütemre dobogott, valamint utal a nővéréhez, Mária nővérhez írt leveleire, amelyek segítenek abban, hogy a szent szív iránti tisztelet ne valami fájdalmas aspektusra összpontosuljon, és aki bűneiért vezekelni kíván, elsősorban ne áldozatokban gondolkodjon, hanem a bizalomra támaszkodjon, amely a Krisztus szívének tetsző legjobb áldozat. A jezsuita pápa az enciklika néhány pontjában arról ír, hogy milyen helyet foglal el a Szent Szív Jézus társaságának történetében. Rámutat, hogy Loyolai Szent Ignác a lelki gyakorlatokban azt javasolja a lelki gyakorlatozónak, hogy egy szívtől szívhez szóló párbeszédben lépjen be Krisztus szívébe. 1871. decemberében Bex atya Jézus Szent Szívének szentelte a jezsuita rendet. Arrupe atya pedig 1972-ben megismételte azt. Szent Faustina Kowalska tapasztalatai, emlékeztet a Szent Atya, újfent javasolják a Jézus szíve tiszteletet a feltámadott dicsőséges életének és az Isten irgalmasságnak a hangsúlyozásával. Ezek motiválták Szent II. János Pál pápát is, aki szorosan összekapcsolt az irgalmasságról szóló gondolatait a Krisztus szíve iránti áhítattal. A vigasztalás áhítatáról szólva az enciklika kifejti, hogy amikor Jézus szenvedésének jeleit látjuk, amelyeket a feltámadt Jézus szíve megőrzött, elkerülhetetlenül vágyunk válaszolni arra fájdalomra, amelyet Krisztus oly nagy szeretetből vállalt. és kéri a pápa, hogy senki ne gúnyolja ki Isten hívő szent népe buzgóságának kifejezéseit, amely népi jámbosságában vigasztalni igyekszik Krisztust, mert hiszen a vigasztalásra igyekvésből megvigasztalva jövünk ki, és mi is vigasztaljuk azokat, akiket mindenféle nyomorúság sújt. A Krisztus szíve iránti tisztelet testvéreinkhez küld bennünket. Az ötödik és egyben utolsó fejezet, szeretetet szeretetért, a Krisztus szíve iránti helyes tisztelet közösségi, társadalmi és missziós dimenziójáról szól, hiszen ez a tisztelet az Atyához vezet bennünket és testvéreinkhez küld bennünket. A testvéreink iránt tanúsított szeretet ugyanis a legnagyobb gesztus, amelyet felajánlhatunk neki, hogy szeretetért cserébe szeretetet adjunk. A lelkiség történetét vizsgálva a pápa emlékeztet arra, hogy Foucault Károly atya misszionárius elkötelezettsége egyetemes testvérré tette őt, mert hagyta, hogy Krisztus szíve alakítsa, és az egész szenvedő emberiséget testvéri szívébe akarta fogadni. Ferenc pápa ezután az elég tételről szól, ahogyan azt Szent II. János pápa kifejtette. Azáltal, hogy együtt ajánljuk fel magunkat Krisztus szívének, a gyűlölet és az erőszak által felhalmozott romokon felépülhet a szeretet oly módon vágyott civilizációja, Krisztus szívének országa. A világ szerelemre jutásának küldetése. Az enciklika Szent II. János Pállal emlékeztet arra, hogy a Krisztus szívének való odaszentelődésnek össze kell kapcsolódnia magának az egyháznak a missziós tevékenységével, mert Jézus szívének arra a vágyára válaszol, hogy terjessz a világban, testének tagjai által az Isten országának való teljes odaadását. Következésképpen a keresztényeken keresztül a szeretet kiárad az emberek szívébe, ahogy Krisztus teste, az egyház és az igazságosság, a béke és a testvériség társadalma is épüljön. Hogy elkerüljük azt a Szent VI. Pál által említett nagy kockázatot, hogy a misszióban sok mindent mondunk és sok mindent teszünk, de a Krisztus szeretetével való boldog találkozást nem tudjuk kiváltani. Szerelmes misszionáriusokra van szükség, akik még hagyják, hogy Krisztus meghódítsa őket. Végül Ferenc pápa imája. A szöveg Ferenc pápának ezzel az imájával zárul. Kérem az Úr Jézust, hogy az ő szent szívéből mindannyiunk számára az élő víz folyói áradjanak, hogy begyógyítsák egymáson ejtett sebeinket, hogy erősítsék készségünket a szeretetre és a szolgálatra, hogy ösztönözzenek bennünket arra, hogy megtanuljunk együtt járni egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé, még boldogan nem ünnepeljük együtt a mennyek országa lakomáját. Ott lesz a feltámadt Krisztus, aki összes különbözőségeink között összhangot teremt a nyitott szívéből szüntelenül áradó világossággal. Legyen áldott mindörökké. Ferenc pápa Dilexit Nos enciklikáját ismertettük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönöm és búcsúzok önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrések közt az eget. A tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég. Megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák, Hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. Ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmok haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata, s vesztett napok emléke, virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalom, nem szítja sokáig. Belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább. Hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető, hervadó kezében, hasztalan reménnyel, könnyáztatta keszkenő.
Rónai György Levéltöredék című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Rónai György költőíró, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 43-ban Lovas Gyulával, Sütér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak, 45-től a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt, 49-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet, költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása is. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatérte a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Thank you. nap imája.
Kereslek, Uram, keresselek vágyakozással, vágyakozzam keresésedre, találjalak meg szeretetemmel, szeresselek, megtalálva téged. Thank you.